Halis Podcast. Hallgatnivaló az olvasójegy mellé.
Bizonyára mindannyian megéltük már azt a helyzetet, amikor olvasunk egy mesét vagy egy regényt, megelevenednek gondolatainkban a képek, és elképzeljük, ki hogy nézhetett ki, hol zajlódik a történet. És lehet, hogy sajnáljuk, hogy nem tudjuk lerajzolni. Köszöntjük Önöket, ez a Halis Podcast. Én Varga Tünde vagyok.
Én pedig Benke Dániel.
Paulovkin Boglárka illusztrátor, magyar drámatagozaton tanult, aztán később kisebb kanyar után illusztrátor lett. Hogy a kommunikáció és a rajztehetség milyen összhangot tud alkotni, és milyen előnyei lehetnek, erről is mesélt nekünk, amikor a Halis István városi könyvtár vendége volt.
Tudatos választás volt, hogy ezt a pályát választottad?
Nem egészen volt tudatos. Mint kiderült, az én gimnáziumi osztálytársaim mindig is azt gondolták, hogy én valami művészféle leszek, de számomra a rajzolás az inkább kikapcsolódás is álmodozás volt, mint tényleges alkotás. Úgyhogy nyugodtan mondhatom, hogy véletlenek sora vezetett oda, hogy én illusztrátor lettem, mert a középiskola után, mivel nem vettek föl magyar-francia szakra az ELTE-re, ezért egy hirtelen jött ötlettel a pamutnyomóipari vállalatnál textil mintarajzolóként helyezkedtem el 19 éves koromban, mert hogy az olyan nekem való lehet, és tényleg ezután jött egy újabb véletlen, hogy egy év textil mintarajzoló pályafutás után láttam egy hirdetést, hogy rajz közművelődés szak indul a szombathelyi főiskolám, ami szintén olyan nekem valónak tűnt, és ezek a véletlenek vezettek oda, hogy aztán később rajz szakkollégistaként egy kedves tanárom, akihez illusztráció szakkörre jártam, Szabó György szobrászművész, azt mondta az illusztrációimra, hogy de hiszen te már most is egy művész vagy, tovább kéne tanulnod, és ez a sok-sok apró dolog vezetett oda, hogy végül a MOMÉN tervezőgrafika szakon végeztem, és ezen belül, mivel addigra már gyermekem is volt, és a gyerekkönyvek világa teljesen spontán becsúszott az én életembe, a mi életünkbe is, így az illusztráció lett a szakterületem.
Mikor jött az a pont, amikor úgy érezted, írsz mesét is?
Egy újabb véletlen kellett hozzá. Harmadéves egyetemista voltam a MOMÉN, amikor olvastam egy pályázatot. Olaszországban, Bordánóban van egy képeskönyv verseny, és erre még kiadatlan mesékkel pályázó illusztrátoroknak a munkáját várják komplett könyvtervvel. És nekem ez megtetszett, én akkor olaszul tanultam, nem ismertem egyetlen egy kortárs olasz szerzőt sem természetesen, és ez volt a szerencsém, mert a képeskönyv műfajnak egy nagyon-nagyon fontos eleme az, hogy a kép és a szöveg együtt mondják el a történetet, vagyis nagyon-nagyon egyszerű kell, hogy legyen a szöveg, amit nem mond el a szöveg, azt elmondja a kép, amit nem mond el a kép, esetleg azt mondja el a szöveg. És ezzel az én középfokú olasz nyelvtudásommal írtam meg egy szintén véletlen jött ötletből a Katica Bogár elveszett pöttyei című könyvet olaszul, amit aztán beadtam erre a versenyre, ott beválogatták, az egy nagy kezdőlökés volt, és tulajdonképpen így kezdődött az, hogy én történetet írtam. Ahhoz, hogy illusztrálhassam ezt a könyvtervet, ahhoz kellett egy történet. Ezen felbátorodva aztán már a diplomamunkám is egy olyan történet volt, amit szintén én írtam. Ez volt az Ős, Róka és Egér történet, ami még egy sokkal hosszabb szöveg volt, mint aztán, ami képeskönyvként megjelent itt Magyarországon, és ott pedig a diplomabizottságban benne volt Báron György esztéta, és ő is nagyon biztatott, hogy azért ez grafikusként kimondottan egy jó szöveg. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy én irodalmi drámai tagozatra jártam, tehát nem állt tőlem távol az irodalom és a nyelv szeretete. Azt szoktam mondani, hogy valójában én a kommunikációhoz kötődöm, és akár verbálisan, akár vizuálisan a hatékony és szép kommunikáció az, amit művelek.
A szakmában még mindig néha vita, hogy a könyv az aktor könyv, hogy csak szöveg van benne, ha a képek azok elrontják, és a gyerekek arra fognak fókuszálni. Nem biztos, hogy jó, hogy képes és színes könyveket gyártunk. Te, mint illusztrátor, mit gondolsz erről?
Az a lényege annak, hogy illusztrációk vannak egy könyvben, hogy stimuláljuk a gyerekek fantáziáját. Tehát a jó illusztráció az nem olyan értelemben konkrét, hogy az meggátolja a fantáziát. Ahogy beszélgetünk, egy példa jut az eszembe, talán emlékeztek a Tündér Lalának a kötetére. Ott tulajdonképpen a karakterek kevés vonallal, a terek, bármi, ami a szövegben megjelent, nagyon finoman, absztrakt módon, egyszerűen jelent meg, ami azt jelentette, hogy adott egy kis kezdőlökést a képzeletünknek, de egyáltalán nem bontotta ki azt, hogy belül milyen vizualitással dolgozzunk. Ezzel szemben például ma, hogyha van egy sikeres könyv, az gyakran megfilmesítik, és onnantól kezdve, hogy láttam egy jó irodalmi alkotás filmbe, nagyon nehéz már saját belső képet kialakítani. Ezért nálunk a családban az is a szabály, vagy a törvény, hogy először elolvassuk, utána megnézhetjük, és aztán összevetjük, hogy mi van. Először is könyvből nagyon széles skálán van az, hogy mi mennyire illusztrált. Amiről én most meséltem, az én könyveim, azok képes könyvek, ami azt jelenti, hogy kép és szöveg egyenrangú benne, kevés és rövid szöveg van benne, tehát ő egy külön médium a könyvek között. Amit meg te firtatsz, az pedig az illusztrált könyv, ott pedig azt gondolom, hogy korcsoportonként változó, hogy mennyi az a képanyag, ami segíti azt, hogy a történetbe jobban bele tudjon folyni, jobban beleélje magát a gyermek. Meg, aki olvas.
Mennyire ad plusz kihívást az, amiről itt előtte is beszélgettünk, hogy ezt ugye Dani is meg tudja erősíteni, meg hát tudjuk, kutatások is bizonyítják, kevesebbet olvasnak a gyerekek, mennyire kevesebbet fognak a kezükben könyvet. Most ezt is korcsoportra le lehetne bontani természetesen, de mennyire ad ez egy illusztrátornak ilyen szempontból plusz kihívást?
Egy olyan trend van most kibontakozóba, amiben a képek tulajdonképpen mindent visznek. Annyi információ zúdul ránk képek formájában, és annyival több képi információ ér bennünket, mint korábban, hogy ez nem engem illusztrátort állít kihívások elé, hanem az egész világot. Nekem könnyű dolgom van, mert én jól kommunikálok képekkel, viszont abban van feladatom, hogy másokkal is megszerettessem a képi kommunikációt, és megértessem azt, hogy ez hogyan működik. Tehát inkább azt mondom, a könyvek kinézete, ahogyan kinéznek, és ezért én illusztrátor felelek, az meghatározhatja azt, hogy mennyire lesz vonzó az az adott kötet, de azt is meghatározza, hogy mire nyit ajtót annak a könyvnek a vizualitása. Tehát van a világban nagyon sokféle vizualitás, van a hétköznapokban a teljes dobozcsomagoláson elhelyezkedő vizualitás, vannak a mindennapokban, a sajtótermékekbe elhelyezett, gyakorlatias, könnyen emészhető, popkulturális, vizuális elemek, és vannak azok a könyvek, amik pedig ajtót nyitnak a képzőművészet és a művészi illusztráció világa felé. A felelősség ott van, hogy én beleállok-e abba, hogy igazodom a mindennapi, hétköznapi világhoz, és csak azt termelem újra, vagy pedig azt mondom, hogy felelős vagyok azért, hogy ezek finomodjanak. A feladat inkább az, hogy megtaláljam a hidat, amin át tudom vezetni a gyerekeket, lehet egy művészibb, egy érzékenyebb, egy tudatosabb, vizuális kommunikáció, illusztrációs világ felé.
Egy illusztrátornak azért nagyon fontos az, hogy álmodozhat, és hogyha a saját könyvét illusztrálja, akkor igazából megvan az a művészi szabadság. De milyen, amikor valaki másnak, egy tőlünk független írónak kell a könyvét illusztrálni? Mennyire könnyű munka ez, vagy mennyivel konfliktusos egy ilyen munka?
Amikor más szövegét illusztrálom, akkor tulajdonképpen úgy tekintek magamra, mintha én lennék az első olvasója ennek a szövegnek, és az illusztrációs munkámba beleépítem azt, amely asszociációkat, érzéseket bennem ébresztett ez a szöveg. Többféleképpen lehet az illusztrációhoz hozzáállni. Az egyik út, amikor narratívan, ami a szövegben van, lerajzolja az ember. Vannak olyan művek, amik ezt igénylik, de olyan szövegeknél, ahol már irodalmi szinten kommunikál az író, ott általában van egy csomó egyéb értelmezési réteg, ami nekem illusztrátornak lehetőséget ad arra, hogy a saját megélt érzéseimet, a személyes dolgaimat belerakjam az illusztrációba, esetlegesen azt, hogy a humor eszközével éljek, lehet játszani a szöveggel. Az illusztráció működhet ellenpontozásaként is a szövegnek, vagy fölfedhet olyan dolgokat, akár csak az előbb említett képeskönyveknél, amit a költő vagy az író nem írt le, de én, ahogyan értelmezem az ő szövegét, azt már beleképzelem. Mondok egy példát, én elég sokat dolgoztam Kis Ottó költővel, és az ő verseiben nagyon sokszor megjelennek szülők, akkor én azokat a szülőket, a szövegben őket nem írják le különösebben, de is elszórt információkból, ahogyan a gyerek a szüleiről beszél, elképzelem, hogyha mondjuk a versben megjelenik, hogy apa nagyon keményen edzett, akkor elképzelem azt a bölcsész testalkatú apukát, aki King Crimsonos pólóban berakja az ágy alá a súlyzóját, mert ellentmondásos egyébként a viszonya ezzel a testedzéssel. Engem nem köt meg soha a szöveg, és kérdezted, hogy nehéz-e néha a viszony, hát ha már ott említettem, vannak írók, költők, akik szeretnek jobban belefolyni az illusztrációs folyamatba, és vannak olyan könyvkiadók, ahol ezt megengedik, úgymond, vagy pártolják, és vannak olyan helyek, ahol az az alapelv, hogy szerzőt, illusztrátort nem engedünk egy szobába, mert az egyiknek is megvan a maga dolga, meg a másiknak is megvan a maga dolga. Most pedig már mentorként dolgozom sokszor olyan projekteken, ahol kiadókat és leendő vagy pályakezdő illusztrátorokat mentorálok abban, hogy találkozzon szöveg és kép, és hát nagyon érdekes, amikor más gondol az illusztrációról a kis lendő illusztrátor, más gondolok én, más gondol a kiadó, és másképp éli meg a szerző, de ebből összességében fog kialakulni az, hogy végül is melyik képi világ az, ami legjobban fog illeni ahhoz a szöveghez.
Van kedvenc mesét?
Egy időben szórakoztam azzal, hogy a tündérmesékből kiválasztom a kedvencemet, mert olvastam, hogy az nagyon beszédes, hogy ki milyen mesét választ, és nagyon sokáig Rut Kiskacsa volt a kedvenc mesém. Egyébként óriási Piroska fán vagyok, nagyon-nagyon szeretem a Piroskát, úgyhogy gyűjtöm is a különböző Piroska megjelenítéseket. Elsősorban inkább eddig azon gondolkodtam, hogy klasszikus mesékből még a kedvencem. Azt gondolom, hogy minden történet tud igaz lenni, és valószínűleg az aktuális lelkiállapotunk, élethelyzetünk fogja meghatározni azt, hogy éppen mit érzünk magunkhoz a legközelebb.
Számodra mit jelent a könyvtár?
A könyvtár számomra erőd, egy vár, egy otthonérzést jelent. Ebben benne van az én gyerekkorom is. Én nagy könyvtár látogató voltam, kiskoromban egy pici faluban nőttem föl Öcsödön. Heti 5-6 könyvet olvastam el. Tehát kihívás voltam a helyi könyvtáros néninek, hogy mit adjon olvasni. Nagyon szerettem a könyveknek a szagát, az állagát. A gyerekkori könyvtárakban ugye még ahogyan ott voltak azok a betűk, a polcon, tehát az egész úgy ámblok nagyon erősen hatott rám. Tehát amikor fölnőttem, akkor tanulni, időt tölteni is nagyon szerettem elmenni a könyvtárba, és amikor pedig már gyerekeim lettek, akkor szintén egy másik módon is nagy könyvtár látogató lettem. Tehát számomra a könyvtár alapvetően egy olyan hely, ami a könyvekről szól, színe, szaga, állaga van, egy hely, ahol el lehet csöndesülni, vagy ahol emberekkel lehet találkozni. Lehet, hogy profán vagyok, de egy olyan templom, ahol az olvasás, a vallás és a könyvespolc az oltár.
Ez volt a Halis Podcast, köszönjük a figyelmet, búcsúzik Varga Tünde
és Benke Dániel.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.